Jó napot kívánok mindenkinek, kérem foglaljanak helyet. Közérdekű bejelentésekkel kezdjük. Az elmúlt héten a webre felkerült az összes példatár, amire szükségük lesz ebben a fél évben. Felkerült a két házi feladat, elérhető, ugyanolyan módszert kell alkalmazni, mint az első fél évben, ahogy tették. Fent van az első három mérési útmutató, jelenleg ugye a második laboratóriumi foglalkozás folyik, ez kezdődött el a tegnapi nap, és az második tanulókori gyakorlat is felkerült. Ahogy haladunk, úgy valamennyi szükséges anyag az interneten elérhető lesz. Térjünk vissza a témakörünkhöz. Egy héttel ezelőtt a transformátor volt a tárgykör. Ennek kapcsán láttuk, hogy milyen jelentősége van ennek az eszköznek, mire használjuk. A szerkezeti felépítésről és a működésről is képet kaptunk. Eljutottunk odáig, hogy meghatároztuk, bemutattuk, miként lehet egy modellt, úgynevezett helyettesítő kapcsolási vázlatot felépíteni a transformátor jellemzésére. Ez a helyettesítő kapcsolási vázlat, felrajzolom, és még egyszer néhány mondattal a fizikai képpel kapcsolatba hozom. Tehát a modellünk, rövidítve, talán így, transformátor, ugye? Még mindig ennél a témakörnél tartunk, nem írom ki, csak rövidítve. A transformátor három ellenállás és három reaktancia, egy induktivitás segítségével volt modellezhető, R1-jel és X szórási egyel, vagy LS egyel jelöltük ugye a szórási reaktanciát. Az áthidaló ágban szerepelt egy ellenállás, ezt RV-vel jelöltük, és szerepelt egy induktivitás, vagy reaktancia, amit XM-mel jelöltünk, és ugye ebben az áthidaló ágban folyt az, most én komplex effektív értéket írok, IM mágnesező áram, amelyik ugye két részre bomlott. Az egyik rész a reaktancián folyt át, ezt IM, emlékem szerint L-lel, vagy X-el jelöltük, ezt pedig ugye I mágnesező áram R-rel, ugye ellenálláson folyt át, így jelöltük. A szekunder oldal ugyancsak tartalmazott egy szórási reaktanciát, vagy induktivitást, ezt szórási kettessel jelöltük, ugye a kettes index mindig a szekunder körre vonatkozott, és szerepelt itt egy R2 ellenállás is. Azonban a szekunder oldalon minden mennyiség úgynevezett primer körre redukált mennyiség volt. A redukálást, vagy a redukált mennyiségeket ugye vesszővel jelöltük. A szekunder oldalon az I2 vesző áram folyt, a primer oldalon az I1 áram, és ugye a transformátor bemenetére egy U1 szinuszos feszültséget kapcsoltunk. Itt még szükséges a felülhúzás, mert ugye ezek mind vektorok, és a kimenő szekunder oldalon kaptuk az U2 vesző feszültséget. Miért kellett redukálni a menet számáttétellel a szekunder mennyiséget a primerre? Azért, hogy mind a két tekercsben a fő fluxus által indukált UI1 feszültség azonos legyen. Fizikai szempontból mi volt a lényeg? Itt látható, ugye a kivetített ábrán. Van egy primer és egy szekunder körünk. A három közül talán elég, hogyha ezt a harmadik ábrát látjuk. A primer tekercs bal oldalon, a szekunder tekercs jobb oldalon látható. És ugye a mágneses mezőt három részre bontottuk. Az egyik rész azon erővonalak összessége, amelyek csak a vasban haladnak, és kapcsolódnak a primer és a szekunder körrel. Ezt neveztük főfluxusnak, és ez a főfluxushoz tartozik az XM induktivitás. A másik két komponens a primer szórási fluxus, ugye egy erővonalat látunk itt, amelyik részben a vasban, részben a levegőben halad, és ugyanez vonatkozik ugye a szekunder tekercsre is. Ezekhez a fluxusokhoz, ugye sokkal kisebb fluxus mindegyik tartozik, vagy tartoznak a primer és a szekunder szórási reaktanciák. A leglényegesebb összefüggésünk úgy hangzott, hogy a szekunder feszültség, mondjuk effektív érték, U2, és ez most nem redukált, tehát nem látom el vesszővel, ez tényleg az effektív érték, ennek a primer feszültségre vonatkoztatott értéke ugye a menetszám áttétellel volt arányos, és ugyanez vonatkozik az áramokra is, mondjuk I2 per I1, csak éppen a menetszám áttételnek a fordítottját kell ideírni, tehát N1 per N2. Ez ugye pontosan akkor igaz, hogyha a transformátor ideális. Ezzel kezdtük a transformátor bemutatását, és most akkor szóljunk egy pár szót arról, hogy mit is értünk azon, hogy ideális a transformátor. Amikor ténylegesen ezek az értékek elvileg pontosan fennállnak. Az R1 ugye a primer tekercs ellenállása volt, az R2 ugyanez a szekunderben. A szórásokról már beszéltünk, az RV-ről még nem esett szó. Az RV reprezentálja, modelezi a vasvesztességet. Lényegében két vesztesség, két típusú vesztességünk van, teljesítményvesztesség, I négyzet R, és vasvesztesség, amelyik ugye azért van, mert a mágneses anyagban a mágneses indukció, a fluxus szinuszosan lüktet. És ennek eredményeképpen ugye visszaemlékszünk arra, hogy van egy hiszterézis húrok, és a hiszterézis húrok területével arányos az a vesztesség, ami hővé alakul a mágneses térből, és hát ezt modellezi ugye az RV ellenállás. Na most, ideális esetben azt tételezzük fel, hogy veszteségek nincsenek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy R1 nulla, R2 vesző nulla, és az RM természetesen végtelen nagy, mert hiszen ez feszültségen van. Ezen kívül ideális esetben még azt is feltételezzük, hogy elhanyagoljuk, nincsenek szórási erővonalak, azok ugye a szórási fluxus sokkal kisebb, mint a főfluxus, hiszen a levegőben kell záródnia, és ugye az erővonalak, mágnes erővonalak nem szeretnek, így szoktuk mondani, ugye, a levegőben zárulni, tehát levegőben haladni, úgyhogy akkor az XS1 és az XS2 is zérus, ugye? Ezen kívül, ha nincs vaszvesztesség, akkor nincs hiszterézis hurok sem. Ez magyarul azt jelenti, hogy ideális esetben a hiszterézis hurok nem létezik, tehát ez a bizonyos BH jelleggörbe, ez úgy alakul, színesen mondjuk ez a színes akadt a kezembe, hiszterézis hurok nélkül zérus mágneses térerősség mellett halad, változik színuszosan ugye a fluxus, az indukció, a H értéke nulla, és hát természetesen van egy telítési érték is, ezt mutatja a felső és az alsó viszintes vonal, de ugye mi feltételezzük azt, hogy a telítés soha nem érjük el, úgy van méretezve, beállítva a transformátor. Mindez azt jelenti, hogyha végtelen kicsiny a H, mert nulla, ugye? Ebben az esetben az XM értéke is végtelen nagy, úgyhogy elhanyagolható az áthidaló ág is. Magyarul ideális esetben egyszerűen a helyettesítő kapcsolási vázlat valamennyi eleme elmarad, az áthidaló ág végtelen nagy, a másik soros kapcsolások, soros elemek zérusak, és akkor egyszerűen így néz ki U2 vesző, U1, és itt van ugye az I1 áram, amelyik meg fog egyezni természetesen az I2 vesző árammal, és ezek a vesszők mennyiségek ugye a menetszám átétellel voltak számítva, tehát kiadódik ez a két alapösszefüggés. Miért jelentős ez a modell helyettesítő vázlat? Hát azért jelentős, mert egyrészt jelentős maga a transformátor, enélkül ugye nem lenne energiaszolgáltatásunk, nem lenne civilizációnk sem, ahogy mondottam. Másrészt azért jelentős, mert ezen a modellen láttuk először azt, hogy hogyan lehet koncentrált paraméterű áramkörökkel modellezni egy eszközt, egy fontos eszközt, és továbbá azért is fontos, mert ez a modell majdnem alkalmazható lesz a legfontosabb két váltakozóáramú gépünkre, az úgynevezett indukciós motorra és a szinkron motorra, vagy szinkron gépre is. Nagy rész legalábbis. Vigyázat azonban. Ez egy modell. Ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. Bizonyos esetekben, majdnem beakadtam, bizonyos esetekben nagyon pontos a modell. Olyan pontos, hogy mérési pontosságon belüli mérési, a számítási pontosságon belüli mérési eredményt kapunk, nagyon jól lehet alkalmazni. Más esetben azonban nem lehet jól alkalmazni. Szóljunk erről is egy-két szót. Kérem szépen, nem csak mágneses tér van egy ilyen rendszerben, hanem villamos tér is van. Hiszen a feszültség az ugye a villamos tér út szerinti integrálja. Itt egy villamos tér is van. Tehát villamos térben található energiáról is szó van, nem csak mágneses energiáról. És ehhez, mint jól tudjuk, kapacitás is tartozik. Kapacitás található a menetek között, és kapacitás található a tekercsek között is. Na most, azt is tudjuk, hogy az I kapacitív áram, mondjuk egy sík kondenzátorban a feszültség időszerinti deriváltjával arányos, ahol ugye a C a kapacitás. Na most mindaddig, amíg a C egy kísérték, és a feszültségváltozási sebessége a du per dt kicsi, addig ezzel nem kell törődni. De ha a frekvencia például elkezd nőni 50 Hz-ről, 500 Hz-re, 5000 Hz-re, 50.000 Hz-re és így tovább, megahertzre, akkor már a du per dt nem lesz elhanyagolható, akkor már valamilyen más modellt kell használni. Nem fogjuk ezt tárgyalni, nem megyünk ennek a részleteibe, csak éppen felszerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy a modellel mindig csínyán kell bánni. Tudni kell, hogy mikor alkalmazható, mikor nem, milyen határai vannak. De nem csak a frekvenciáról van itt szó, ugye ebben a képletben, tehát a du per dt-ről. Tudjuk, hogy ha szinuszosan váltjuk ki az u, akkor a d per dt-t ugye omegával, j omega szorzattal lehet helyettesíteni, van az omega a frekvencia. Az omega ugye, mint frekvencia, körfrekvencia szerepel. Itt a c is szerepel. Ha nagyok a méretek, akkor nagy lesz a felület is. Kicsinyek lesznek a távolság, röviden megnőhet a kapacitás is. És így nagy transformátornál, akkor, ha például villámcsapás éri a transformátort, és ennek eredményeképpen az indukált feszültség meredeksége igen nagy lesz, összehasonlít nagyságrendekkel nagyobb, mint szinuszos esetben, akkor a kapacitív áram számottevő lehet, nem lehet elhanyagolni. Hát ennyit erről. Talán még egy megjegyzést, és akkor lépünk egyel tovább, ugyanebben a témakörben, de további altémát érintve. Tulajdonképpen itt egy csodával állunk szemben. Mi az a csoda? Ugye elfogadtuk mindazt, amit hallottunk. A csoda, kérem, az, hogy semmiféle fizikai kontaktus a primer és a szekunder tekercs között nincsen. És mégis a teljesítmény, az energia az egyik oldalról átkerül a másik oldalra, mégpedig nem elhanyagolható teljesítmény. Ez a teljesítmény kilowatt, 100 kilowatt, megawatt, gigawatt lehet. Hát ugye ez a mágneses téren keresztül létesülő kapcsolatnak az eredménye, és ugyanez lesz az eredmény, vagy ugyanez a jelenség az, amivel majd találkozunk a villamosmotorok esetében is. Az álló rész és a forgó rész között semmilyen mechanikai kapcsolat nincs, ugye? Hát mondjuk a csúszógyűrűt, vagy a csapágyazást nem tekintve, és mégis ugye a teljesítmény, az energia, hát a teljesítmény áthalad egyik oldalról a másikra, és hát munkát tudunk kifejteni vele. A következő témakörünk két mérés lesz. Ezt a két mérést elvégzik a laboratóriumban is, majd a hármas laboratórium kapcsán. Mi ennek a két mérésnek a célja? A célja az, hogy ezeket a mennyiségeket, tehát a 3x és a 3r értékét meghatározzák, de ezt másképp is tudom mondani, hogy meghatározzák a transformátor veszteségeit. Tehát a tekercsvesztességet és a, bocsánat, így kell mutatnom, ugye? Tekercsvesztességet és a vasvesztességet. Ez a két mérés külön névre hallgat, tehát mérésekről van szó. Az egyik mérésnek üres járás, a másik mérésnek pedig rövidzárási mérés a neve. Mielőtt az üresjárási mérésről beszélnénk egy néhány mondatot. Előtte szeretném elmondani önöknek, hogy valamilyen nagyságrendi képük legyen arra vonatkozóan, hogy milyenek a nagyságrendi viszonyok, az R, X, stb. Ezek mind ohmban, vagy kilóhmban, vagy milliómban mért mennyiségek, ugye? Milyen nagyságrendi viszonyokkal találkozunk? Hát a nagyságrendi viszonyok függenek attól, hogy milyen teljesítményű transformátorról van szó. Vegyünk például egy olyan transformátort, amelyiknek a névleges, látszólagos teljesítménye, én a múltkor már mondottam, hogy a transformátor mindig látszólagos teljesítmény formájában adják meg, amelyik ugye a névleges primer feszültség UN1 mondjuk, és a névleges primer áram effektív értékének a szorzata, és legyen ez az érték mondjuk 100 kilovolt amper. Ez egy közepes teljesítményű transformátor, nem túl kicsiny, ugye mondjuk ha 1 volt amper lenne, az kicsiny lenne, ilyen is van persze, ha 1 megavolt amper, az már ha nagyok közé tartozna. Majd ki fogok vetíteni egy pár ilyen ábrát, hogy hogy néznek ki ezek a transformátorok. Na, ilyen esetben az arányok a következő. R1 úgy aránylik az R2 veszőhöz, mint az XS1 az XS2 veszőhöz, és ez az XM-hez, és végül az RM-hez. Az RM-et ugye én tévesztettem, mert nem M-mel jelöltük, hanem vasvesztességre utalva, ugye V-vel jelöltük ezt, úgyhogy javítok. És aláírom, hogy milyen arányokra lehet ilyen teljesítmény esetében számítani. Tehát ez egy V betű. 1 aránylik az egyhez, tehát gyakorlatilag a redukált ellenállás, ugyanaz a primer körre redukált, a szekunder, ez 2, ez is 2, ez 10 a harmadikon, 1000-szerese a primer ellenállásnak, ez pedig 10 a negyediken szerese. Hát körülbelül ezek a viszonyok. Ezek után nézzük, hogy ha üres járásban dolgozik egy transzformátor, akkor mire számíthatunk? Mit jelent az üres járás? Én ezt csak Ü-J-vel jelölöm. Egyszerűen ezt a megjegyzést már megtettem, ugye a gépészetben általában üres járatnak hívják azt, amit a villamosok üres járásra fordítottak le. Ugye ez a Leerlaufból ered, csak más a fordítás egy kis mértékben. Ez azt jelenti, hogy a szekunder áram az I2 zérus. Nem zárjuk a szekunderkört, terhelést nem kapcsolunk ide, itt áram nem folyik. A primer áram I1 megegyezik az I mágnesező árammal. Na most ránézve ezekre az arányokra, amiket itt fölírtam, azonnal látszik, hogy ilyenkor az áram, ami majd ezen az áramkörön fog folyni, a nagyon nagy XM meg RV érték miatt egy csekély érték. Általában jóval a névleges áramnak 1%-a alatt van. Írjuk ezt fel, az I üres járási áram, talán ide írok egy egyest is, ugye a primer körről van szó, bár ez ugye a dolgok természete miatt egyértelmű. Ez, ha a névleges primer áramra vonatkoztatjuk, akkor ez kisebb, mint 10 a mínusz másodikon, tehát 0,01 értéknél, vagy 1%-nál. Ez magyarul azt jelenti, hogy az a feszültség, ami ezeken a kis R1 meg X-es elemeken, hát reaktancián fellép, az gyakorlatilag elhanyagolható. Ebből azonnal következik, hogy az U indukált feszültség, ugye ez az UI1, amelyik ugye a nagy ellenállásra és X-emre jut, az gyakorlatilag megegyezik az U1 értékkel, és az üres járást ugye névleges állapotra fogjuk végezni, tehát ami az adattáblán szerepel, olyan feszültség, primer feszültségen fogjuk a mérést is elvégezni, és ez a két feszültség ugye gyakorlatilag megegyezik. Mi a helyzet akkor, hogyha névlegesen kiterheljük a transzformátort? Hát kérem szépen, akkor itt az áram a névleges áramnak megfelelő. Ahhoz képest a mágnesező áram az egy nagyon kicsi érték lesz, változatlan, ugye 1% körüli, vagy annál kisebb. De akkor is azért, mert az R1 és X-es egy csekély érték, jó közelítése, itt már a közelítés nem olyannyira jó, mint az előbb, jó közelítéssel az UI1 megegyezik az U1-jel közelítőleg, névleges állapotban. Kicsit rosszabb a közelítés. Miért mondtam ezt a második mondatot? Azért, mert mitől függ a vasvesztesség? A vasvesztesség az RV ellenálláson föllépő veszteségtől függ. Ha a feszültség az UI1 üres járásban és névleges állapotban közelítőleg ugyanaz, akkor üres járásban, ha megmérjük a vesztességet, ugye az RV-n föllépő vesztességet, akkor az meg fog egyezni jó közelítéssel a névleges állapotban fellépő vasvesztességnek, hiszen a két feszültség közelítőleg azonos. Másképpen, és most már a végkövetkeztetést írhatom fel, ha megmérjük a P üres járási teljesítményt, amelyik ugye a primer körben lép fel, akkor ez jó közelítéssel megadja a P vasvesztességet, ugye az U, I, 1 a négyzeten per RV-t, ez a vasvesztesség. A kettő azért nem pontosan ugyanaz, mert hát valami kis vesztesség itt is föllép, de az ugye mérnöki szempontból valóban elhanyagolható. Mi tehát a első célja ennek a mérésnek, hogy a vasvesztességet megmérjük. A két vesztesség típus közül az egyiket. Vagyis mérjük, hát wattmérővel, hatásos teljesítménymérővel a felvett teljesítményt, amelyik, mint tudjuk, egyenlő lesz az U, hogy jelöltem, U, itt van, egy névleges feszültség, szorozva az I, üres járási áram, itt is egyes indexet tettem, és ezt még koszinusz fi-vel kell megszorozni, koszinusz fi, hát üres járásban, ugye? Ez a kettő egymással megegyezik, ezt megmérjük, és akkor ebből megismertük az egyik vesztességet. Nem csak ezt ismertük meg, hanem ebből ki tudjuk számolni ugye az RV értékét is. Tehát írjuk ide, ebből ugye, mivel az új egyet ismerjük, az közelítőleg megegyezik a feszültséggel, RV ismert. Most már csak egyszerű számítás kérdése, hogy az XM-et is meghatározzuk, ugye az RV és az XM meghatározása volt a feladat. Itt van még helyem, itt fogom folytatni. A ismerve az U1N-et, mérve az áramot, ugye ezeket mind mérjük, ugye feszültséget, áramot, hatásos teljesítményt mérjük, a üres járási, a fi üres járási ismert. Ebből, és abból, hogy a Z impedancia, amelyik ugye üres járásban, ide írom talán is, akkor már egyértelmű, üres járási Z impedancia, az ugye a feszültség, U, egy névleges, per az üres járási áram, U, névleges, üres járási áram az egyen, ugye, tehát primerben, ez most az abszolút érték. Ha ismerjük a fit és ismerjük a z-t, akkor már mindent ismerünk. Miért? Komplex számsík, valós tengely, képzetes tengely. A z értéke itt látható, abszolút érték. A fi üres járási szög itt van, fi üres járási szög. És akkor a két elem, az R és az RV és az XM, hát talán jobb, hogyha úgy mondom, hogy ez komplex érték. Ez lesz ugye a J-szer XM, ez pedig az RV. Hát a Z és a fiú ismeretében az RV-t már korábban is meghatároztuk, de ez egy ellenőrzési lehetőség is, ugye ebből a derékszögű háromszögből az XM értéke is ismert. Üres járás segítségével tehát a vasvesztességet és ezt a két elemet, ennek az értékét határozhatjuk meg. Áttérünk a következő mérés, a rövidzárási mérés tárgyalására. Ez a mérés alkalmat ad arra, hogy a tekercsvesztességet, a másik vesztességtípust ismerjük meg, és meghatározzuk az R és a szórási reaktancia értékeket. Tehát rövid zárási mérés, R, Z. Mit jelent a rövid zárás? Ez azt jelenti, hogy a kimenő szekunder kapcsokat zérus ellenállással rövidre zárjuk. Fölrajzolom. De egyszerűsített formában rajzolom fel. Ez a Z1 impedancia, ugye két soros R és X-nek a eredője. Ez a Zm impedancia. Egyszerű négyszöggel jelölöm most az impedanciát. Ez pedig a Z2 vesző impedancia. Itt van a kimenőpont, amit ugye zérus ellenállással, mindegy, nincs itt színesem, rövidre zárunk. És ilyenkor ugye az U1 feszültséget kapcsoljuk majd a primer körre. Kérem szépen, tessék szívesen nagyságrendekre gondolni. Itt két párhuzamos impedancia van, a Zm és a Z2 vesző. Az egyiknek a nagyságrendje, ha ezeket az értékeket veszem, valahol 1, ez pedig 1000 fölött van. Következésképpen a Zm-en átfolyó áram ugye ezred részén belül van annak, ami a Z2 vesző folyik majd át. Teljesen felesleges mérnöki szempontból figyelembe venni a Zm reaktanciát rövid zárásba, el lehet hanyagolni. Vagyis rövid zárási esetben a primer áram és a szekunder áram ugye gyakorlatilag azonos lesz, és a két ellenállás, R1, R2 vesző sorba lesz kötve, és hasonlóképpen ugye a szórási reaktanciák is. Tehát rövid zárásban a kép úgy néz ki, hogy van egy eredő R ellenállásunk, és egy eredő reaktanciánk, vagy induktivitásunk, mondjuk X, ahol ugye, és akkor hát rajzoljuk végig, itt van ugye a szekunderkör, és ide kapcsoljuk az U1 feszültséget, színuszos feszültséget, ahol az R, az R1 plusz R2 vesző, és az XS, hát nem, csak X, így az egyszerűbb, XS1 plusz az XS2 vesző eredője. Tehát egy egyszerű RL, vagy RX körrel kell dolgoznunk. Na most, a transformátoroknál, ha elkezdjük zérus, rövidezzel transformátornál, a primer feszültséget zérus értékről lassan növelni, körülbelül néhány százalék, mondjuk függen a transformátor nagyságától, 4-5-6-8 százaléknál már elérjük azt, hogy névleges áram folyjon. Tehát ha az U1 feszültséget növeljük, egészen addig, amíg az I1 áram névleges áram értéket nem éri el, akkor ez a bizonyos U1 érték egy néhány százaléka a névleges áramnak, a névleges feszültségnek. Ezt az értéket, az U1 rövid zárási feszültség értéket, amelyik szükséges ahhoz, itt van az U1 névleges, az U1 rövid zárási feszültség, ez egy fogalom, ezt ismerni kell. Az a feszültség, amelyik ahhoz szükséges, hogy rövidre zárt állapotban névleges áram folyjék a primer és a szekunder körben, és ennek a százalékos értékét epsilonnal jelölik, néha oda teszik, hogy RZ, rövid zárási epsilon, dropnak hívják, vagy százalékos rövid zárási feszültségnek. Ez ugyanaz. Százalékos rövid zárási feszültség. A transformátoroknál azon kívül, hogy az adattáblán megadják a feszültség, névleges feszültségi áram, értéket, szekunder névleges feszültséget, mindig megadják a drop, tehát ez a rövidzárási, százalékos rövidzárási feszültség értéket is, vagy a dropot, aminek az értéke, mint mondtam, valahol mondjuk a 3 és a 8 százalék környékén van. Tehát a névleges feszültséget, például nekünk elérjük az 5 százalékát, már is névleges áram folyik. Miért fontos ez az érték? Miért lényeges ez az érték? A válasz mindjárt jön, megadom, de mielőtt ezt megadnám, írjuk fel, hogy mekkora a felvett teljesítmény névleges állapotban. A P rövid zárási teljesítmény névleges állapotban, amelyik ugye a P1 teljesítménnyel egyenlő, itt ugye a primer kapcsokon jön föl, jön be, az meg fog egyezni az R ellenállás és a névleges primer áram négyzetével. Úgy is fölírhatom persze ezt, hogy U. Hogy írtam? Névleges 1. Nem, U rövid zárási feszültség. 1-es primer körbe. U 1-es rövid zárási feszültség. Szorozva az I névleges áram, szorozva koszinusz fi rövidzárási teljesítménytény. Ez a kettő természetesen ugyanaz. Mindebből mi következik? Ebből az következik, hogy meghatározhatjuk ilyen méréssel a részvesztességet, mert ugye a részvesztesség névleges állapotban, a tényleges transformátoron, úgy alakul, hogy névleges a primer áram, névleges a szekundár áram, tehát pontosan ugyanakkor a tekercs veszteség lép fel a transformátor névleges állapotában, mint rövid záráskor, feltéve, hogy névleges áram folyik, és meghatározhatjuk ebből az R értékét, ugye? Tudjuk, hogy az R1 plusz R2 vesző, de mivel a két ellenállás közelítőleg azonos, már ismert az R1 is és az R2 vesző is. És mivel ebből ismerve az áramot, feszültséget, a fázis szög fi rövidzárási is kiszámítható, ugyanúgy, mint az előzőekben, az X szoros szórási reaktancia érték is meghatározható. Tehát a rövidzárási mérésből az R és X számolható, és számolható ugye a részvesztesség, vagy ahogy másképp mondani szoktuk, a tekercsvesztesség. Ilyen módon ebből a két mérésből egyrészt a veszteségek ismertek, ugye névleges állapotban föllépő veszteségek, másrészt az összes paraméter, amelyik a helyettesítő kapcsolási vázlatban van, szintén ismert előttünk. Na most visszatérve a kérdésre, miért fontos ez az érték, a drop, a százalékos rövidzárási feszültségesés? Én a következő példát szoktam elmondani önöknek. Sikeres gyártulajdonosok lesznek, önök közül remélem elég sokan, és egy olyan helyzet elé kerülnek, hogy az üzemükben, ahol szerszámgépek dolgoznak, bővítésre kell sort keríteniük, mondjuk kétszeres szerszámgép parkot szeretnének elhelyezni, ehhez azonban kétszeres villamos teljesítményre van szükség. Már eddig kihasználták a rendelkezésre álló transformátor teljesítményt, új transformátorra van szükségük. Kétféle lehetőségük van. Vagy vesznek még egy transformátort, vagy kidobják a régit, és vesznek egy kétszeres teljesítményű új transformátort. Tekintettel arra, hogy a transformátorok élettartama az sok tíz év, normál körülmények között 30-40 év minden tovább nélkül. Egy néhány éves üzem esetében pazarlás lenne kidobni a régi transformátort és egy újat venni. Sokkal kifizetődőbb azt tenni, hogy vesznek még egy transformátort, mondjuk ha a teljesítményigény ugyanakkor, akkor egy ugyanakkora teljesítményű transformátort, és ezt a két transformátort együtt üzemeltetik, vagy külön-külön, vagy párhuzamosan kapcsolva. Ez megint egy opció, ugye, két lehetőség. Nyilvánvalóan célszerűbb párhuzamosan kapcsolni, mint külön-külön üzemeltetni. Miért? Biztonsági okok miatt. Hát először is mit értünk párhuzamos kapcsoláson, milyen feltételek mellett szabad párhuzamosan kapcsolni, akkor jön majd a szerepe láthatóan ennek a bizonyos epsilonnak, a dropnak, és miért előnyösebb a párhuzamos üzem, mint az az eset, hogyha ugye külön-külön üzemeltetnék a transformátorokat. Mielőtt felrajzolnám a transformátor párhuzamos kapcsolását, előtte a transformátorok szokásos jelképi jelölését fogom felrajzolni. Jelképi. Jelölés. Többféle van az irodalomban. Az egyik például így néz ki. Mindenki érti, hogy miről van szó. Van egy primer tekercs, egy szekunder tekercs. Néha a vasmagot két ilyen függőleges vonallal is jelzi. Ez az egyik változat. A másik változat, amit mi használni fogunk, egy kicsit gyorsabb. Ez a primer tekercs, ez a szekunder tekercs. A harmadik változat, amit nagy teljesítményű vázlatokban szoktak használni, az egyszerűen két karika, átlapolt karika, és egyetlen vonallal jelzik a be és a ki oldalt. Ha három fázisú a rendszer, akkor áthúzzák háromszor ezeket a ki bemenő vonalakat, jelölvén azt, hogy itt három fázisú rendszerről van szó. Én most ezt a középsőt, és a későbbiekben is általában ezt a középső jelölést használom. Most föl fogom rajzolni önöknek a transformátor párhuzamos üzemét, párhuzamos kapcsolást. Tehát transformátor, párhuzamos kapcsolása. Itt van az egyik transformátor. Ezt én A-val fogom jelölni. Ez a primer kapcsa. N1 a menetszáma, N2 a menetszáma. És a másik transformátor, amit majd B-vel jelölünk, az itt alul található. Ennek is van természetesen primer és szekunder kapcsa. A transformátor tekercseket lehet jobb és bal menetűre tekercselni. Fel fogjuk tételezni, hogy mindegyik jobb menetű, és mindegyiknek a kezdőpontja alul, ahol a pontot jelöltem, ott található. A primer körre a primer feszültséget, U1 névleges feszültséget kapcsoljuk. A párhuzamos kapcsoláshoz az szükséges, hogy mind a két transformátornál a primer névleges feszültség azonos legyen, mert ezeket párhuzamosan kapcsoljuk. Tehát a megfelelő kapcsokat, ugye az alsó két kivezetést összekötjük, és a felső két kivezetést összekötjük. És itt is fel kell tételeznünk azt, hogy az N1 és az N2 az ugyanaz a két esetben. Másképpen azt is kell mondanom, hogy a szekunder névleges feszültség is meg kell, hogy egyezzen a primer névleges feszültséggel. Ezt tessék fölírni, tehát követelmények. Követelmények. U1 névleges és az U2 névleges bocsánat, vesszővel. U1 névleges, U2 névleges, azonos. A két A és B transzformált van. N1 per N2, ez már redundancia, szintén azonos az A és a B transzformátor esetében. Na most gondoljuk el, hogy itt van az U2 A feszültség, és itt van az U2 B feszültség. Nem mindegy, hogy hogy kapcsoljuk össze. Itt is párhuzamosan kell kapcsolni a kapcsokat, ugye a felsőt a felsővel, az alsót az alsóval, de ha nem így tesszük, akkor egy tűzijátéknak leszünk az eredménye. Lesz az eredménye a hibás kapcsolásnak. Mert képzeljék el, most a hibás kapcsolást rajzolom fel. Ha véletlenül azt tennénk, hogy az alsó B transzformátor felső kivezetését nem a felső ponttal, hanem az alsóval kötjük össze, ez tilos, akkor e két pont között, amit most bejelölök, mondjuk XY pont között, az UA2 plusz U2B feszültség jelentkezik, a két feszültség összege. Tehát az X és az Y pontok között kétszeres szekunder feszültség található. Ha ezt most összekötnénk, akkor jönne ugye a tűzijáték. Ehelyett ugye ezt nem szabad összekötni, és ilyenkor ugye ezt sem szabad összekötni. Ehelyett színesen rajzolom föl azt, hogy hogyan kell ugye a párhuzamos kapcsolást megcsinálni. Az alsó B transzformátor felső kivezetését össze kell kötni a felsővel, és ugyanígy itt is ugye össze kell kötni az alsó és a felső transzformátorok két alsó pontját. Így kapjuk meg a szekunder feszültséget, az U2 feszültséget, amelyik természetesen megegyezik az U2A-val és az U2B-vel. Sajnos elég közel került ugye a követelményrendszer a kapcsoláshoz. Miért jó, hogyha párhuzamosan kapcsoljuk ezt a két transzformátort? Azért, mert ha netalán valamelyik transzformátort ki kell kapcsolni, és csak az egyik üzemel, valami karbantartási vagy hibaokok miatt, akkor még mindig a teljes üzemellátás ugye egyetlen helyről történik. A gépeink fele, általunk kiválasztott fele, amelyek a legfontosabbak, üzemelhetnek. Ha azonban külön látjuk el az üzem egyik felét és külön a másik felét, akkor az üzem egyik fele biztosan, amelyik a hibás vagy karbantartás alatt lévő transzformátorról dolgozik, nem fog tudni üzemelni. Tehát biztonsági szempontból is előnyös az, hogyha párhuzamosan kapcsoljuk őket. Na most, miért fontos az, hogy az epsilon azonos legyen? Most tudok választ adni erre. Hát kérem szépen, a helyettesítő vázlat a két transzformátor esetében, mondjuk ez a ZA, ez a ZB, itt található az U1 tápfeszültség, most még nem kötöm össze, tudják mit, mégis párhuzamos kapcsolásnál össze kell kötni, egyenlőre szaggatott vonallal jelöltem, ez lesz az U2 vesző feszültség, ugye ez most redukált mennyiség. A helyettesítő kapcsolási vázlatot rajzoltam fel arra az esetre, amikor azt mondjuk, hogy ugye a párhuzamos áthidaló ágban folyó áramot elhanyagoljuk, mert annak az értéke 1% körüli, a névleges állapothoz képest. Névleges állapotban nem kell figyelembe venni, nem kell törődnünk a párhuzamos ágban folyó kicsi nyáramban. Tehát csak soros tagok vannak, a két R-nek az összege és a két X-nek az összege. Mi történik itt? Abban az esetben, ha a két feszültség értéke névleges áram folyik itt, tehát a két transformátor névleges árama, IN, és itt is IN A névleges áram, és itt is egy ilyen állapotot ragadok ki, a B transformátorra is névleges áram folyik. A föllépő rövidzárási feszültség, az ugye az U rövidzárási feszültség az A transformátornál, és ugyanez a B-nél. Az egyenlő a Z A-szor I névleges A. Ha ez, most felírom a B esetében is, rövidzárási B, ugyanaz, csak B-vel, ZB, I, N, B. Most azt tételeztem fel, hogy névleges áramok folynak. Ha ez a két feszültség azonos, akkor minden tovább nélkül össze lehet kapcsolni, mert ugye a Z-án föllépő feszültség névleges áram által okozva, és ugyanez a B-re, ugyanaz lesz, össze tudjuk kapcsolni. Vagyis, ha a két drop, ugye mindegyiket ugyanarra a U1 névleges feszültségre kell vonatkoztatva, ha a droppok azonosak, az epsilon RZA megegyezik az epsilon RZB-vel, ez a követelmény, és ezt ide a követelmények közé is tessék szíves lenni beírni, oda kellett volna tulajdonképpen írnom. Ha ez teljesül, akkor a két feszültség azonos lesz, össze lehet kapcsolni. Ha nem azonos a két drop, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy az egyik transformátort névlegesen kiterheljük, a másik nem lesz nem lehet már névlegesen kiterhelni, mert a drop itt eltér a másiktól. Mondjuk ugye nagyobb volt a drop, tehát már kisebb feszült, kisebb áram, mondjuk a B esetében már kisebb áram létrehozza ugyanazt a feszültséget, nagyobb az EB, nagyobb a drop. Nem tudjuk kiterhelni, hiába vettünk ugyanakkor a teljesítményű transformátort még egyet, nem fogjuk tudni kiterhelni párhuzamos üzemben a két transformátort. Hát ez az oka annak, hogy ugye a dropnak, a százalékos rövidzárási feszültségesésnek fontos a szerepe, és ez önök szempontjából is fontos, mert valószínűleg lesz valami ilyen vizsgakérdések során valami ezzel kapcsolatos kérdés is feltehetően elő fog fordulni. A következőkben, most szünetet tartunk, a transformátor alkalmazásokról lesz szó. Előtte még lesz egy kis alfejezet. A második óra elején két ábrát szeretnék levetíteni önöknek. Az egyik ábrán a transformátor helyettesítő kapcsolási vázlatát látják. A jelölések egy kicsit mások, de nyilvánvalóan valamennyien felismerik, hogy miről van szó. Egy impedanciával van terhelve. Jobb oldalt pedig a vektorábrát lehet felépíteni. Annyiban különbözik ez az ábra attól, amit mi megszoktunk, hogy a valós tengely függőlegesít, és a képzetes tengely ugye balra mutat, de egyébként minden változatlan lényegében véve, és hogyha egymás után nyomogatjuk itt ezt az alsó sort, akkor az egyes vektorok jönnek fel, és így látni fogják, hogy hogy épül fel a transformátor egyes mennyiségeinek a vektorábrája. Ez nem fogunk belemenni ebbe, otthon mindenki átnézheti és követni tudja. Egy megjegyzés ide kívánkozik. Ugye az előző fél évben olyan egyszerű ábrákról volt szó, vagy olyan kapcsolási vázlatokról, amikor összesen 2-3-4 mennyiség, feszültség és áram szerepelt mindössze. Itt most már a mennyiségek száma egy kicsit ugye nagyobb. Ennek ellenére egy rendkívül gyorsan felépíthető, áttekinthető ábrát kapunk. A következő ábra, amit még meg szeretnék mutatni önöknek, a teljesítmény folyamot érzékelteti. Arról van szó, amiről az előző óra kapcsán beszéltünk. Ez a távolság mutatja a primer körben felvett P1 teljesítményt, és utána megint, hogyha ezt a sort nyomjuk, ugye, rákattintunk, akkor egyrészt megkapjuk a primer tekercsvesztességgel arányos részt, ugye ez a vastagság, a piros vonal vastagsága jelzi azt, utána megkapjuk a vasvesztességet, majd jön a szekunder tekercsvesztesség. A további ábrákat majd később fogjuk tárgyalni. Az az alfejezet, amelyikre utaltam az előző óra végén, a fő méretezési összefüggéseket, méretezési alapokat mondjuk. Fő méretezési adatok mondjuk. Vonatkozik, vagy eljárásra. A végcél az, hogy valami érzékünk legyen arra vonatkozóan, hogyha megadunk egy transformátornál egy teljesítményt, akkor az hogy függ a transformátor, hogy függ össze a transformátor méretével. És mi határozza meg ezeket a méreteket. Természetesen csak a leglényegesebb vonatkozásokra térünk ki, sok apró részletre nem. Ugye tudjuk azt, hogy az indukált feszültség, itt a főfluxus indukált feszültségéről van szó, az U, I, most nem írtam oda, hogy egy, de odaírhatom, egyes, azaz N egyszer a főfluxusnak az időszerinti deriváltja. Tudva azt, hogy ezek mind szinuszos mennyiségek, akkor ugye a d per dt-t omegával helyettesítjük, a fit pedig tudjuk, hogy az az indukció és a vas keresztmetszet szorzata, azt is beírjuk. Végeredménybe effektív értékre a következő összefüggést kapjuk. Feltételezem megint azt, hogy a primer kapocs feszültség és az áthidalóág feszültsége, ez a főfluxus által indukált feszültség gyakorlatilag megegyezik, tehát ez a primer feszültség és névleges feszültség. Ez egyenlő lesz ugye omegászor, ez a d per dt miatt van, n egyszer, és a fi helyett beírom azt, hogy ugye a b indukció és a vas keresztmetszet, V-vel jelölöm, szorzata, ez ugye a főfluxus, a fi, és mivel itt mindig a célszerűségi okoknál fogva maximális értéket szerepeltetjük, ugye a B is szinuszosan váltakozik, az U is szinuszosan váltakozik, de ez effektív érték, ezért ezt még el kell osztani négyzetgyök kettővel. Végeredményben, amit kapunk, az 2pi per négyzetgyök 2, ha ide kiírom, 2pi per négyzetgyök 2, ennek az értéke 4,44 szer f szer n egyszer a vaskeresztmetszer szer b maximum. Ez egyik összefüggésünk. De van egy másik összefüggésünk is, ami szükséges, és tulajdonképpen utána már csak ezekkel játszunk. Ez pedig úgy szól, hogy az I1 névleges áram szorozva N1-jel, az megegyezik az I2 névleges áram szorozva N2-vel. Na most Például az I2N-nél ezt úgy is fölírhatjuk, hogy a tekercsnek van, ugye N2 a menetszám, és a tekercsnek van egy a huzal keresztmetszete. Ezt a huzal keresztmetszetet AT-vel jelölöm, és hogyha az AT-t megszorozzuk az áramsűrűséggel, ezt külön kiírom, SI, azaz áram, sűrűség. Ez egy fajlagos érték, amper per négyzetméter, amper per négyzetmilliméter, egy gyakorlati érték. Tudjuk, hogy mennyit szabad megengedni egy huzalba. Ugye, tudom én, a falba fektetett vezetékben az áramsűrűség mondjuk 4 amper per négyzetmilliméter lehet. Tehát ez egy a hűtési viszonyoktól, a konstrukciótól függő érték, fajlagos érték, ezt ismerjük. És hát ezt ugye még meg kell szorozni N2-vel. És ugyanez vonatkozik ugye a primer tekercsre, ezt ideírom. Föltételezem azt, hogy az áramsűrűség ugyanaz, akkor AT indexel, sajnos el kell látnom, mert a szekunder keresztmetszet, vezeték keresztmetszet, meg a primer az más lehet, ugye, és itt is N1-jel meg kell szorozni. Na most, gondoljuk meg, hogy ez az szorzat, és hasonlóképpen a primer oldalon micsoda. Ez az összes szekunder részkeresztmetszet, vagy aktív keresztmetszet, ugye áramot vezető keresztmetszet. És ugyanez vonatkozik ugye a primerre is. Ugye N-szer a huzal keresztmetszet. Ezt az értéket úgy is lehet fölírni, hogy SI, például itt, először is látszik, hogyha ugyanaz az áramsűrűség a primer oldalon és a szekunder oldalon, azt el lehet hanyagolni. Azért nem jó, hogyha áthúzom, mert itt már olyan tagok is szerepelnek, ami miatt nem lehet egyszerűen áthúzni. De ha így gondolkodunk, akkor az látszik, hogy a primer tekercs által aktív részkeresztmetszet által elfoglalt ablak keresztmetszet ugyanakkora, mint amekkora a szekunder tekercs részkeresztmetszete által elfoglalt keresztmetszet az ablakban. Tehát az írható fel, hogy kevesebbet írjon az ember, hogy az A ablak per 2, a teljes ablak per 2, és ez is az A ablak per 2. Ugye? Valaki megjegyezheti, és jogosan jegyzi meg, hogy itt egy kis hiba van, mert ugye a teljes ablak keresztmetszet nem teljesen töltődik ki, nincs teljesen kitöltve, mondjuk ha részből áll a vezeték rézzel, hanem ugye ha például körkeresztmetszetűek ezek a vezetők, akkor van közte valamilyen hézag, nem beszélve a szigetelésről. Ezért itt mindig egy kitöltési tényezőről is beszélünk, K-ról. A kitöltési tényező szorozva az ablak keresztmetszet, vagy annak a felével, adja meg a részkeresztmetszetet. Hogy mekkora ez a kitöltési tényező, mindig a konstrukciótól függ. Itt megint azt ételeztem föl, hogy azonos a kitöltési tényező, K, kitöltési tényező. Mindebből az következik, hogy az I egyszer N-et, és ezt most külön kiírom, fel lehet írni az ablak keresztmetszet segítségével olyan módon, hogy az I egy N az egyenlő az S I-szer az A ablak keresztmetszet per 2, és még a K kitöltési tényező is ide tartozik. Ugye ebből a kifejezésből írtam ezt fel. És most már a végén vagyunk. Miért? Mert nem kell más tenni, mint a látszólagos teljesítménybe be kell helyettesíteni az U1N-et és az I1N-et. Ugye ennek a kettőnek a szorzata adja meg, ez az egyik, ez a másik, a látszólagos teljesítmény. És akkor látjuk, hogy a látszólagos teljesítménnyel hogy függ össze, hogy függnek össze a transformátor méretei. Följebb visszük a táblát. Ide írom, látszólagos teljesítmény, ugye névleges teljesítmény, látszólagos névleges teljesítmény, az U1N-szer az I1N, és akkor helyettesítsük be. Én most össze fogom vonni az állandókat. Tehát van egy 4,44-es állandó, van egy K állandó, azt egy nagy C-vel jelölöm, nem törődöm vele. Utána egy hiba van, tessék mondani, hol? Itt az N1-et, ugye itt még N1 szorzat van, ezt 1 per N1-jel is, ugye, meg kell szorozni. Látják, ezt a két kifejezést, ebből a két kifejezésből írtam föl. Az alsó kifejezés I1N-et fejeztem ki, tehát az N1-et még át kell vinni a túlsó oldalra. Látszik, hogyha behelyettesítjük, hogy ugye az U1N-ben van egy N1 szorzat, az I1N-ben van egy 1 per N1 szorzat, úgyhogy N1-jel menetszámmal nem kell törődni, azt is elhagyom, és akkor jönnek a következő tételek. F, B maximum, indukció maximum, SI, szorozva az ablakkeresztmetszettel és a vaskeresztmetszettel. Ez a végeredmény. Keretezzük be. Mitől függ tehát egy transformátor mérete? Ha nő a teljesítmény, ugye feszültség áram, és a frekvencia állandó, és ezen kívül a két fajlagos mennyiség is állandó, mert ugye, ha kiválasztunk egy ferromágneses anyagtípust, az többé-kevésbé megmondja, hogy mekkora az a maximális indukció, ameddig elmehetünk. 1 tesla, 1,5 tesla, vagy ehhez hasonló. Tehát ez ismert. Ugyancsak ismert a fajlagos áramterhelés, ugye az áramsűrűség. Ezekkel, ha a hűtési viszonyokat növeljük, vagy a vas minőségét növeljük, akkor növelhetjük ugye a BM és az SI értékét. Ha minden adott, akkor ez nagyjából állandó. És akkor mivel tudjuk a teljesítményt növelni? Azzal, hogy az ablakkeresztmetszetet növeljük, és a vaskeresztmetszetet. Tehát a méreteket növeljük. Első közelítésben a méretek negyedik hatványával, ugye, arányos, mert a keresztmetszetek ugye a méretek négyzetével arányosak. Ezt jó, ezeket az alapvető összefüggéseket érdemes figyelembe venni. De természetesen még egy dolgot észrevenni. Itt a frekvencia is szerepel. Ipari esetben ugye tudjuk, hogy a frekvencia 50 Hz, és ez nem változtatható. Hát mondjuk a Japánban vagy Amerikában egy kicsit mondjuk szerencsésebbek, mert ott 60 Hz van, és ez 20%-os hát megtakarítás jelent, mert hogyha az F nő, akkor a méretek ugye ennyivel csökkenhetnek. De ha nem kimozdulunk a frekvencia határa, frekvencia békjóból, az 50 vagy 60 Hz-ből, és ugye elmegyünk az elektronika területére, ahol a pár ezer Hz, pár tízezer Hz, vagy a megahertz, az nem ritka, akkor látjuk, hogy a frekvenciával, hogyha a frekvencia százszorozódik, akkor a méretek, hát első lépésben század részre, százszor a negyedik hatványon csökkenthetők. Ez a dolog azért nem ennyire egyszerű, de minden esetre ez az első közelítve ez az alapvető összefüggés fennáll. Nézzük az alkalmazásokat ezek után. Egy néhány alkalmazási példát fogok említeni. Első. Írjuk fel alkalmazások. Az első példánk az úgynevezett autótranszformátor. Transformátor. Arról van szó, hogy a transformátoroknak az egyik tulajdonsága ugye az, hogy a primer és a szekunder kör galvanikusan nincsenek összekötve, az ellenállás közöttük igen nagy. És ez potenciális szigetelés jelent, és az esetek jelentős részében ezt elvárjuk, megköveteljük a transformátoroktól. De nem mindig. Van olyan eset, amikor valamilyen megfontolás miatt számunkra nem érdekes az, hogy a primer és a szekunder kör galvanikusan össze van-e kötve, vagy sem. Ilyen esetben érdemes az autótranszformátort használni, amelyik úgy néz ki például, hogy a primer kapcsok itt találhatók, ide kapcsoljuk ugye az U1 feszültséget, ez lesz az N1 menetszám, és a szekunder oldal, láthatóan ugye annak a feszültsége nagyobb lesz, ez a teljes menetszám az N2, és akkor ugye itt kapjuk meg az U2 feszültséget, itt folyik majd az I2 áram, és itt folyik be az I1 áram, és az is látszik, hogy az itt folyó áram, az csak az I1 mínusz az I2 különbsége. Szebben kellene írni, ez nagyon csúnyán van fölírva, le is törlöm. I1 mínusz I2. 1 mínusz I2. Mi ennek az eredménye? Az, hogy kisebb tekercs mennyiségre van szükség, hiszen ez az N1 közös. Az N1 a primer és a szekunder ezen a szakaszon közös. Egyedül a felső rész az, ami még addicionálisan ugye a tekercseléshez, tekercselési anyagban szükséges, és ez természetesen azt is jelenti, hogy az ablakkeresztmetszet is kisebb lehet, és a vashossz is kisebb lehet, tehát a kubatúrában nagyon sokat nyerünk. A primer kör össze van kötve galvanikusan a szekunder körrel, egyébként minden más követelményt teljesíteni tudunk, kivéve a potenciális szigetelést. Az is látszik, hogy az N1 menetszámban az áram értéke is kisebb lesz, ugye I1 mínusz I2 folyik majd csak át, tehát a tekercselés keresztmetszete ezen a szakaszon, az N1 menetszámú szakaszon kisebb lehet. Második példa. Megcsapolt transformátor. Arról van szó, hogy egy egyszerű transformátor esetében az N2 per N1 menetszám egyértelműen megszabja azt, hogy mekkora lesz a szekunder feszültség, ha a primer feszültség adott állandó. Ha változtatni szeretnénk állandó primer feszültség mellett a szekunder feszültséget, ezt megtehetjük úgy, hogy néhány megcsapolást is beépítünk a szekunder oldalra a következő formában. Legyen ez a primer tekercsünk. És legyen ez már elfogyott, a szekunder tekercsünk, egy kicsit nagyobbra fogom rajzolni ezt. Tehát ez lesz az N1 primer tekercs, és ide kapcsoljuk ugye az U1 feszültséget. A szekunder tekercs pedig a szélső, felső megcsapolás mellett további megcsapolásokat is tartalmaz, tehát bizonyos kisebb menet, szekunder menetszámnál is kivezetést hozunk létre. Legyen ez az 1-es, 2-es, 3-as kivezetés, és egy kapcsoló segítségével, ez a K mechanikus kapcsoló, változtatni tudjuk a szekunder menetszám értékét, ugye az N2, akkor, hogyha a nulla és az egy közötti kivezetéseket használjuk, akkor kapunk mondjuk egy U2 feszültséget, és hogyha a K kapcsolót átkapcsoljuk egy másik pozícióba, mondjuk az egyesről a kettesre, akkor a szekunder menetszámot csökkentjük, például 5%-kal, ugye ebbe a pozícióba, és a szekunder feszültséget fokozatokban, pár százalékos lépcsőben, például 5%-os lépcsőben, 2-3 fokozatban változtatni tudjuk. Általában az elosztó transformátoroknál ezt használják, azért, mert a primer feszültség az ugye nem biztos, hogy állandó, terheléstől függ, különböző egyéb körülményektől függ, és ezt kompenzálandó, kicsit tudják ilyen módon növelni vagy csökkenteni a szekunder feszültséget. A szabvány azt írja elő, függően attól, hogy hol alkalmazzák, ipari létesítményben vagy lakossági fogyasztóknál, hogy néhány százalékon belül pontosan kell tartani. Ugye tudjuk, hogy a fázis feszültségünk az 230 volt névlegesen, ennek az eltérése csak csekély szabad legyen, pár százalék, ugye szabványtól függően, a névleges értéktől. Ezt másképp úgy fogalmazzák, hogy az energiaszolgáltatásnak van egy minősége. A minőség egyik jellemzője az, hogy a frekvencia állandó, csak ott is van egy türelmi zóna, és van a feszültség esetében is ez. Nem beszélve, és ez egy nagy problémakör jelenleg, a szinuszos alak szempontjából is van egy követelmény. A feszültség általában nem szinuszos pontosan, ideálisan, mint ahogy azt mi elképzeljük. Nem csak azért, mert az erőművekben vagy különböző helyeken nem pontosan szinuszos feszültséget generálnak, hanem azért, mert nagyon sok a nem lineáris fogyasztó. Tehát olyan fogyasztó, amelyik ha szinuszos feszültséget kap, nem szinuszos áramot fog felvenni. És ez a nem szinuszos áram tartalmaz felharmonikusokat, ezek a felharmonikusok a vonal induktivitásán és ellenállásán olyan nem szinuszos feszültséget hoznak létre, amelyek ugye a fogyasztónál már torzítják a feszültséget. Hát ezek jelentik ugye az energiaszolgáltatás minőségét, de ennél még sokkal fontosabb ugye a megbízhatóság. Tehát, hogy éjjel-nappal szünet nélkül az energiaszolgáltatás az rendelkezésre álljon. A harmadik példánk az a feszültség és áramváltó. Gondoljunk egy olyan fogyasztóra, nagy fogyasztóra, amelyiknél áram. Ide már csak így rajzolom. Áramot szeretnénk mérni. Itt folyik majd az áram. Szinuszos. És feszültséget is szeretnénk mérni. Ez lesz a fogyasztónk. Én egy fázisban rajzoltam fel, hát lehetne három fázisban is. Ez az áramváltónk, ez pedig a feszültségváltónk, egy-egy transformátor. Az áramváltó szekunder tekercsére egy ampermérőt kapcsolunk. Az ampermérőn át fog folyni az I2 áram. Ugye a primer áramot most én I1-jel jelöltem, és itt van ugye a tápfeszültség, az U, ami pár kiló volt, vagy pár 10 kV, 100 kV, tehát nagy feszültség, és a feszültségváltó szekunderjén, ugye ez ampermérő, ez pedig egy voltmérő lesz. Feszültséget mérünk. Az árammérő is azt a szolgáltatást végzi számunkra, hogy a nagy áramot, mondjuk 1000 ampert, 1 amperre transformálja. Hasonlóképpen a feszültség is, feszültségváltó is transformálja a nagy feszültséget elviselhető értékre, 100 voltos nagyságrendre. Egyszer már említettem, hogy a mérés pontossága miatt ilyenkor a megengedett indukcióérték, indukció csúcsérték, egy csekélyérték, tizede annak, mint amit teljesítménytranszformátoroknál használunk, például azért, hogy az hiszterézis hurok az sokkal vékonyabb legyen, tehát a mágnesező áram még inkább elhanyagolható legyen, és ilyen módon nagy pontossággal a primer áram és a szekunder áram, illetve a primer feszültség és a szekunder feszültség között a menetszám ántétel adja meg a kapcsolatot. Van itt egy olyan megjegyzés, amit meg kell tennem, ezt pirossal fogom áthúzni, nem szabad elfelejteni. Áramváltó szekunder körét tilos megszakítani. Tessék fölírni. Miért? Ha valaki megszakítaná az áramváltó szekunder körét, nagyon könnyen olyan feszültség ütés, olyan nagy feszültség érhetné, amelyik életveszélyes. Hát miért? Tehát ezt soha nem szabad megtenni. Ha ki akarnánk venni az áramváltót, áramváltó szekunder oldalára az ampermérőt, akkor először rövidre kell zárni, és utána szabad csak ugye az ampermérőt eltávolítani. Kérem szépen, tessék a következőre gondolni. Én most egy ideális, vagy közel ideális, BH jelleggörbét rajzolok fel. Tudjuk azt, hogy ez az árammal, a H, ugye az árammal arányos. Ha ide felrajzoljuk az áramidőfüggvényt, ez lesz az idő, T. Ez tulajdonképpen a mágneses térerősség is, ugye? Ez a kettő az arányos egymással. Akkor a következőt mondhatjuk. A primer körre rá van kényszerítve egy szinuszos áram. Ez biztosan nem lesz befolyásolva azzal, hogy most megszakítottuk, vagy nem szakítottuk meg a szekunder kört. Azt hiszem ez elég nyilvánvaló. Ez összefügg azzal, hogy ez egy impedancia transformátor is. Az az impedancia, vagy ellenállás, ami az ampermérőjé, ha egyébként nagyon kicsi, az ide áttranszformál, ez gyakorlatilag zérus. Tehát teljesen mindegy, hogy az ampermérő, hogy a szekunderkörrel mi a helyzet, rá van kényszerítve egy áram, ami azt jelenti, hogy az I egy áram, a szinuszos lesz, és egy, ha nincs ellenampermenet, ugye emlékeznek rá, ez volt az I egy áram, valameddig nagyon messze, egy normál transformátornál körülbelül a mágnesező áram százszorosáig ment el, ugye? Az I egy áram, és innen jöttünk vissza az I kettő árammal, az ellenampermenettel. Ha ez az I kettő áram nem folyik, mert megszakítottuk, akkor az I egy áram, ugye, csúcsértékben a mágnesező áramnak a százszorosát, vagy még néhány százszorosát éri el. Ez a mágnesező áram, az IM. Vagyis a periódus időnek egy nagyon rövid része alatt mindjárt az áram zérus átmeneténél egy rövid idő alatt átmágneseződik negatív értékről, ugye ez a pozitív félperiódus, negatív félperiódusban itt vagyunk. Átmágneseződik mínusz B maximumról, plusz B, ez a mínusz B maximum, és ez a plusz B maximum, vagy telítési érték, inkább BMT, telítési érték, vagyis nagyon gyors a DB per DT. A DFI per DT. Nagyon nagy feszültséget indukál, ugye? DB per DT az az indukált feszültséget adja. A gyors indukcióváltozás nagy feszültséget fog produkálni a szekunder körben, és ez az, ami miatt a szekunder feszültség a áramváltó esetében, ha nincs I2 áram, életveszélyes lehet. Kérem, még egy pár olyan, talán még egyet ábrára, a táblára fogok egy ábrát felrajzolni. Nem csak transformátorként, hanem induktivitásként is szerepelnek ezek az eszközök. Ha elhagyjuk a szekunder kört, és megfelelő módon méretezzük, akkor például indukciós hevítésnél használhatjuk a transformátort. Idézőjével teszem most a transformátort. Indukciós hevítés. Ez egy olyan technológia, amit a gépészetben szerteszét használunk. Például olvasztásra, edzésre, lágyításra, megeresztésre, forrasztásra, heggesztésre, és így tovább. Számtalan területen alkalmazzák. Például, ha egy kemencét képeznek, és ebbe helyeznek olyan anyagot, amelyikben áramvezető anyagot, azt meg tudja olvasztani. Itt a teljes anyag, acél, ugye megolvadt. Akkor, ha egy tekercset helyezünk ide, ez a tekercs, ugye keresztmetszete, és ebbe a tekercsbe váltakozó áram folyik, I egyenlő váltakozó áram. A frekvencia attól függ, hogy milyen méretet, milyen teljesítményű anyagot akarunk, mikor a méretű anyagot akarunk megolvasztani. Ha a méretek nagyok, akkor a frekvencia az csak pár száz herc. Ha például csak néhány 10 kg acélt akarunk megolvasztani, akkor 10.000 herc környékén választjuk meg a frekvenciát. Ha például fogászati felhasználásról van szó, akkor ugye igen kis mennyiségben kell megolvasztani az anyagot, akkor a frekvencia még nagyobb. Tehát itt a tápfrekvenciát és az áramot választjuk meg, és ezzel egy olyan mágneses teret létesítünk, amelyik mágneses tér, ugye egy-egy erővonalat fölrajzolok, ez a B, mivel váltakozik és gyorsan váltakozik, a ferromágneses anyagban örvény áramot indukál, feszültséget indukál, és áram fog folyni, és az áram I négyzet R formájában hevíti, melegíti a berendezést. Rendkívül előnyös tulajdonságai vannak ennek a rendszernek, mert például, ha edzeni akarnak fogaskereket, megválasztják úgy a frekvenciát, mondjuk 100 kHz-re, hogy csak néhány tized milliméterre hatoljon be az áram. Van egy áramkiszorítás, ugye, tulajdonság, erről én beszéltem az előző fél évben. Az áram, váltakozó áram esetében nem oszlik egyenletesen el a vezető keresztmetszetén, hanem első közelítésben a vezető felületétől számítva exponenciálisan csökken az áramsűrűség. És ilyen módon, ha megfelelő frekvenciát választjuk ki, és megfelelő ideig hevítjük csak a rendszert, akkor kis energiával csak a felületet tudjuk felhevíteni, például fogaskerékedzésnél, és ezzel energiatakarékosak lehetünk, és elérjük azt a technológiai célt, amit akarunk. Hát egy-két percem még van, egy pár ábrát még bemutatok önöknek felhasználásra, vagy hogy legyen valami képünk arról, hogy a transformátor hogyan néz ki. Hát például, ugye, ez az autotranszformátor, erről beszéltünk, akutöltés. Kérem szépen, a hibrid autó és a villamos autó egyre gyakrabban fordul majd elő. Ilyenkor számos kísérlet folyik arra, hogy egy két tekercsel, itt van az egyik tekercs, itt van a másik tekercs, segítségével érintkezésmentesen szállítsák át a nagyobb frekvenciát a parkolóautóba, és a parkolóautó ugye föltölti az akkumulátort, és utána az akkumulátorról táplálják a motort. Notabene Shanghaiba nemrég láttam egy ilyen filmet az egyik konferencián, egy olyan autóbusz járat folyik, amelyik csak nem is akkumulátorról, hanem szuperkapacitásról kapja az energiáját. A másik a nagy olajtranszformátor. Hát kérem szépen, egy nagyon méretű olajtranszformátor méretéről kapnak képet itt. Egy másik ilyen nagyobb olajtranszformátor látható nagy feszültségű, ugye ezek a porcelán szigetelők érzékeltetik azt, hogy itt nagy feszültségről van szó. Ezek a hűtés széljára szolgáló radiátorok, és az edényben ugye transformátor olaj található. A következő ábra az SF6, ugye a kénhexafluorid gázban gáz segítségével szigetelt és hűtött transformátor edényt mutatja. Mit mutassak még? Egy vagy két ábránt még. Főként akkor mutatnám, hogyha menne ez a körzöl. Hát talán még érdekes az, hogy a kis transformátorokat nagy frekvenciára úgy tervezik, hogy ezek beültethetők legyenek a nyomtatott áramkörre. Itt van egy-két ilyen nyomtatott áram, itt van a nyomtatott áramkör, mint látják, és a transformátort beépítik a nyomtatott áramköri labba. Még egy utolsó ábrát. Ez számos ilyen nyomtatott áramkörbe beépíthető transformátort mutat. Ezzel kérem, a transformátort befejeztük, áttérünk egy új témakörre. Köszönöm szépen, viszontlátásra!